Hatodik álom. A Dunaparti parkban sétáltam, amikor szembe jött velem egy magányos nő. Már messziről valahogy ismerősnek tűnt. Amikor közelebb értünk egymáshoz, akkor ismertem fel Évát. Nagyon régen találkoztunk, ezért meglepett, hogy Újvidéken van. Fiatalos, csinos volt. Rövid farmer sortot és újatlan, elől végig gombolós mellényt viselt. Úgy tűnt, hogy hosszú haja vörös színű. Amikor jobban szemügyre vettem, a haja azért látszott vörösnek, mert a reggeli nap pont a háta mögött kelt, és a sugarak reggeli fénnyel árasztották el a haját. Táskája hosszú pánton lógott a vállán. Tudtam, hogy erre fogsz jönni, tudtam, jövendölt Éva, és a nyakamba ugrott, mintha a megmentője lennék. Honnan? Miért? Tele voltam kérdésekkel. Üljünk le oda a padra, és mindjárt mindent elmondok. Miután leültünk, az arcvonásait figyeltem, és vártam a meséjét. Lehajtotta a fejét, és ölbetett, összefont kezeire nézett. Kis szünet után mesélni kezdett. Elmondta, hogy ő most udvarhölgy egy királynő mellett. A királynő levesébe olyan veszélyes és ártalmas gomba került, hogy belátható időn belül meg fog halni. Ő pedig azt gondolja, hogy ha ez egy bizonyos tejterméket, túrót fogyaszt, az semlegesíti a mérgező anyagokat. A gond abban van, magyarázta tovább, és azért kérje a segítségemet, mert az a különleges túró úgynevezett zombori túró. Azt zárójelben elmondom, tudni kell, hogy a zombori túró valójában puha, zsíros sajt, sárgás-fehér színű, és csak zomborban készítik. Ez számomra is nagy gondot jelentett, mert mindössze néhány asszony tudja elkészíteni, és mindig csak péntekre teszik ehetővé, ma pedig hétfő van. Péntekig kellene várni. Amikor ezt elmondtam Évának, a választ nem fogadta el. A túró, a gyógyszer még aznap kell, de legkésőbb másnapra. Akkor zomborba kell mennünk. Ez tűnt az egyedüli megoldásnak. Zombor déli részén van a Szelencse város rész. Ott a vágóhíd mögött élt Gyugya néni, azok közé a ritka asszonyok közé tartozott, akik még tudtak zombori túrót készíteni. Bunyevác asszony volt. Amikor beléptünk Évával a konyhájába, ott ült a rongypokróccal leterített lócán a kemenc előtt. Melegedett. Kezeit a térdére helyezte, pihentette. Fekete kendőt viselt, csak az öregedő arca látszott ki belőle. Vastag, sötét szürke ruhája a bokájáig ért. A ruha elejét az elmaradhatatlan kötény takarta. A konyha, mint az egész ház, is olyan öreg volt, mint ő maga. Talán még nála is öregebb. Vastag, mestergerenda tartotta a mennyezetet. A kemence mellett ott állt a fehérre meszelt sparhelt. Rajta néhány zománcozott edény és különböző nagyságú fakanalak. Mindössze néhány fonott kosár feküdt a földön. Nem lepődött meg, amikor eliálltunk, tudta, miért jövünk. Kikötötte, hogy egy feltétele van annak, hogy elkészítse a túrót. Az unokája jelenlétében fogja ezt megtenni színpadon egy előadás keretében. Azért szeretné így, mert az unokája már régóta könyörög, hogy valami módon színpadra kerülhessen, nagyon szeretett szerepelni. Ő pedig megígérte, hogy az első adandó alkalommal megszervezi a szereplését. Mária, mert így hívták az unokáját, már 18 éves és még nem lépett dobogóra. Reményét fejezte ki, hogy az, akinek készül az antitoxin előadás végén, meg fog jelenni a színpadon. Gyugyával nem lehetett vitatkozni. Nem is akartam, hisz a királynő élete forgott kockán. Gondolatsorozatok cikáztak át az agyamon, milyen színdarab lehet az, amit egy nap alatt képes vagyok megszervezni, előkészíteni. Hol az a lány? Beszélhetnék vele? Meg szeretném tudni, mik a kívánságai, mondtam habozás nélkül, mert beindultak a fejemben a gondolatok. Gyugya nem szólt semmit, csak az udvar felé vezető ajtóra mutatott. Éva, mintha olvasta volna gondolataimat, rögtön kiment az udvarra. Kis idő múlva vissza is jött Máriával. Mindig azt állítottam, hogy a nőknek velük született ízlésük van. Mindenkor megfelelő öltözéket tudnak kiválasztani, de amikor megláttam az unokát, az előbbi állításom nem tűnt igaznak. Éva előtt egy középmagas, hosszú szőkehajú lány lépett be a konyhába. Körte alakú testén égőpiros nadrágja olyannyira szűk volt, hogy combjain és hasán kidomborodtak a hurkái. Méreten felüli mellén az ujjatlan sárga pólon Disney-féle Mickey egér mosolygott. Egy egészen kicsi mellényt hordott. Öltözéke inkább kisiskolás számára lett volna divatos, nem pedig egy nagykorú lánynak. A színházi előadással kapcsolatban már megszületett az ötletem. Készítettem annak idején a Vakok és Gyengénlátók szervezetében egy humoros, egyfelvonásos darabot. Abba kell valahogy beillesztenem Gyugyát és Máriát. Mivel Gyugya valószínűleg abban az otthoni ruhában lesz a pódiumon is, amiben találkoztunk, nem ártana, ha az unokáját is egy egyszerű bunyevác népviseletbe öltöztetnénk. A Zombori Színház nézőtere nem nagy, mindössze 100-an férnek el benne. Mivel az egyesség arról nem szólt, hogy hány nézőnek kell néznie az előadást, azon nem izgultam. Évára bíztam a feladatot, hogy akár az utcáról is szólítsa be az embereket a nézőtérre. Gyugya és unokája mellette a színpadra néhány színész is kellett. Éva azt is megszervezte. Igaz, hogy műkedvelők, de az éppen megfelelt, hiszen Mária is amatőr volt. Gitta is megjelent. Segített az öltözködésben és a hajviselet elkészítésében. Máriát bokáig érő citromsárga, kétrészes hímzett ruhába öltöztették. Haját konyba fonták, és pártát is kapott a fejére. A színpadon Gyugya elmagyarázta unokájának a túrókészítés minden titkát, de a műveletet úgy végezte, hogy a nézők nem sokat láttak belőle. Talán csak a színpadon levő pár műkedvelő színész lett beavatva. Mária elég ügyetlenül mozgott. Belebotlott a teljes kannába, és a birkatej fele kiömlött, de végén mindössze maroknyi túró készült el. Az a néhány néző, aki megvárta az előadás végét, megtapsolta a szereplőket. Ennek Mária örült a legjobban. Kezével rengeteg csókot küldött hódolói felé. Én pedig sóvárogva néztem azt a maréknyi túrót. Azt reméltem, hogy lesz annyi, hogy nekem is marad. Éva rántotta meg a karomat, és azzal visszahozott a valóságba. A királynő, hozzuk be a királynőt, még csak 10 perc van hátra. Ha nem eszik a túróból, meghal, ő miatta van ez az előadás, mondta parancsoló hangon, majd a színészekkel kiszaladt a hátsó függöny mögé. Kis idő múlva behozták a karos széket. A magas támla és a vörös bársonyos kárpitozás azt sugalta, hogy egy igazi királyi trón. Miután elhelyezték a színpad közepére, Éva kiment, hogy bevezesse a királynőt. Mindannyian kíváncsian vártuk, mi fog következni. A királynő belépett. Jobb kezével Éva a bal kezére támaszkodott. Kék drága kövekkel kirakott aranykorona volt a fején. Egy ugyanolyan kék drága kő lógott a koronáról fiatalos homlokára. Dús, fekete haja, majdnem a derekáig ért. Nyakát és mellét hasonló kék drága kövekből készült nyakláncok ékesítették. Újatlan, kétrészes, világos kék sejemruhát viselt. A felső rész testhez álló elől hosszú vékivágással. A szoknya rész egyszerűnek tűnő, de elegáns anyagból készült. Bal kezét maga előtt meghajlítva tartotta, mert rajta egy galamb nagyságú élő sárkány ült. Nyugodt, kimért léptekkel sétált a trón felé, és elhelyezkedett. Mindannyian szótlanul figyeltük a jelenetet és a mozdulatait. Éva ideges hangja szakította meg a csöndet. Még csak 10 másodperc, gyorsan ide a túrót, gyorsan, gyorsan! Mária állt a zombori túró közelében. Gyorsan elkapta a kis tálkát, és kinyújtott kézzel a királynő felé indult. A többiek hangosan visszafelé számláltak, mint amikor egy űrhajót indítanak. 10, 9, 8, 7, 6, 5... És akkor Mária megbotlott saját hosszú sárga ruhájába, és a tálka a túróval kiborult. 3, 2, 1... A túró nem ért oda időben, hogy a királynő egyen belőle. Mindenki dermedten állt, és várta, hogy a királynő elpilledjen és meghalljon. De meglepetésünkre nem ez történt. A királynő felállt, és segített Máriának felszedni a piszkos, poros túrót.